114, 115, 116.
117 perc. Augusztus végéig fizetik ki a munkáltatók a 2013-2015 közötti időszakból elmaradt túlórapótlékot a vasút dolgozóinak. Győzött az igazság, mondhatnám, de azért álljunk meg egy meghökkenésre. Ez a pénz nem járna a szerződés bérmegállapodás alapján, azaz jogszerűen a vasutasoknak, akkor miért kell mindezt peres eljárás útján megszerezni, mint egy zsákmányt a Magyar Államvasutaktól, ami egyébként egy állami cég. Itt van velem a vonalban Halasi Zoltán, a Vasúti Dolgozók Szabadszakszervezete Szolidaritás elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval, hogy akkor hogyan volt ez a fájt?
Hát nem tudom, hogy ez zsákmányként kellett megszerezni. Hosszú évek pereskedése és egyeztetése után jutottunk el ide, de remélem most már nyugvó pontra kerül ez a történet. Többször megkerestük a MÁV csoport vezetőit, hogy rendezzük ezt teren kívül. Ők azt állították, hogy a törvényben ilyen juttatás nincs a munkavállalóknak. Hát a bíróság pedig jogerősen mást mondott. Gyakorlatilag 2013-ra visszamenőleg 3 évre visszamenőleg kell megtéríteni azoknak a munkavállalóknak, aki ez szerint a törvény hely szerint túlórapótlékot kellett volna kapniuk, de remélem most már ez rendeződik.
13 ezer vasutast érintett ez a dolog körülbelül, ugye?
Igen, ez közel 13 ezer olyan kollégát érintett, aki készenléti jellegű munkakörben dolgozott, és szombat-vasárnap is kellett dolgoznia. A törvény erre mondott egy plusz díjazást. Sajnos abban a történetben az is a rossz hír, hogy azóta a törvényhozó ezt a törvényhelyet törölte a munkatörvénykönyvéből, hogy ne kelljen ilyetőlően fizetni a vasutas munkavállalóknak.
Nagyszerű. Önöknél van szakképzett munkaerő hiány?
Én azt gondolom, hogy a munkaerőpiaci hatásokkal a MÁV ugyanolyan a helyzetben áll, mint a többi vállalat, sőt talán picivel rosszabb, hiszen itt azért speciális munkakörülmények között kell dolgozni, speciális tudással, egészségügyi alkalmassággal. Azt gondoljuk, hogy a mostani bérhelyzet ma már nem alkalmas arra, hogy a munkaerőpiacon tudjon a MÁV csoport érvényesülni. Ezért is fontos, és ezért is probléma az, hogy például ez a törvényhely törlésre került, hiszen ezzel egyúttal 10-15%-kal csökken a munkavállalók jövedelme, hiszen ezt a plusz pénzt nem kell, hogy kifizesse a munkáltatót.
Hát ezek a helyzetek semmiféleképpen sem teszik vonzóbbá a pályát.
Hát én azt gondolom, hogy itt valamit tenni kell, és azért ez már az utóbbi időben látható, hogy a munkáltató is ezt belátta, hiszen több egyeztetést is folytattunk, és itt valamivel elő kell állni a MÁV csoport mi vállalatainak ahhoz, hogy itt ne legyen foglalkoztatási probléma. Én azt gondolom, hogy ez a kifizetés, hogy a tavaszi vállalásban is az volt, hogy ezt december 31-ig teljesítik, most egy megállapodással sikerült odáig eljutnunk, hogy a nagy részét augusztus 31-ig, az ez évre való részét pedig szeptember 10-ig a munkáltató teljesíti ezt a kifizetést. Gondolom ezért is van, hogy legalább azokat megtartani, akik még itt maradtak.
Augusztus 11-én önök Dávid Ilonával, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatójával folytattak megbeszélést. Kimondottan ez a téma került sorra, vagy az is, hogy esetleg a munkafeltételeket szabályozó jogszabályok is átírásra kerülhessenek?
Ezen a 11-én találkozón kizárólag erről volt szó, de már régóta folynak egyeztetések a cégcsoport vezetőjével, a Dárdinonával, hiszen ők már a tulajdonoshoz is fordultak egy olyan levéllel, már a MÁV csoport vezetése nevében, ahol leírták azt, hogy itt foglalkoztatási gondok elé néz a társaság, és 2018 év végéig bezárólag közel 30%-os béremelési javaslatot tett tulajdonos felé.
Még akkor fél mondatban említette a munkatörvénykönyvét. 2012. július elején változott meg a munkatörvénykönyve, ekkor két fontos változás történt. Nem gondolkodnak azon, hogy ezt valamilyen úton, módon mégis visszafordítsák?
Hát sok mindenen gondolkodunk, de a magyarországi munkavállalók helyzetét, ugye két dolog volt, ami nagyon nehézet tette, a 2012-es munkatörvénykönyvváltozás és a sztrájk törvénynek az olyan korlátozása, és különösen a vasúti munkavállalókra, hogy akkor ellehetetlenítették az érdekérvényesítésnek ezeket a módszereit, ezért fordultunk azokhoz az utakhoz, hogy minden olyan jogkézagot, minden helyet perrel pereskedünk, megszerezzük a munkavállalókkal, jobb belátásra bírjuk a munkáltatót, mert ezek maradtak, ezek az ösztönökkel.
Még egy dolog, arról beszél ön több helyen egyébként az érdekképviselettel kapcsolatban, hogy kell a kritikus tömeg, sőt egészen egyébként odáig megy, hogy akár az atombombánál kell a kritikus tömeg, hogy felrobbanjon. Mire gondol ekkor? Vajon ennek az érdekérvényesítő mechanizmusnak most, vagy nem is tudom, folyamatnak is a döntő tényezője az volt, hogy nagyon sokan indultak, álltak be önök mögé?
Így van, igen, hiszen a MÁV itt egy egyedi megoldást akart, meg akarta váltani például az esetben egy összeggel, de több ezer vasutas nem volt hajlandó a felszólításunkra megállapodni a munkáltató. És nem tudott más tenni, hogy tételesen mindenkinek el kell számolni. És én arra gondolok ebben a kritikus tömegben, hogy a magyar munkavállalók és különösen az a pár darab szakszetitek, mert sajnos az elmúlt 25 év az nem a szakszeteknek a sikertörténet Magyarországon, hogy meg tudják mutatni a munkavállalók, mert ők maguk a szakszervezet. Mindig így hátradőlnek, és a szakszervezettől kérnek valamit, pedig az ők saját maguk. Ma a munkavállalók egyébként bármit el tudnának érni, azonos célokért sokan ugyanazt akarnák. Ezt minden munkáltatónál el lehetne érni. Én erre gondolok ezzel a kritikus tömeggel, ami egy jó hasonlat az atombombához, de durralhatna is.
Két dolgot említett, egyrészt a sztrájk törvényt az új módosított formájában, illetve a munkatörvénykönyv, ezt most én fogalmazom így, darabonként való átalakítása. Az elmúlt évtizedekben a szakszervezetiségnek egy újfajta formája jött létre, és most akkor javítson ki, ha tévedek, vagy nem jól látom, viszont az elmúlt években a szakszervezetiség kezdett visszaszorulni, és olyan, mintha most szökkenne szárba újra az a fajta tömeges erő, amiről éppen most beszélt.
Én azt gondolom, és ezt bátran mondom, hiszen én nem most kezdtem a szakszerben való munkámat, hanem több évtizeddel ezelőtt, de sajnos azt kell megállapítani, hogy az elmúlt 25 évben a szakszervezetiségben az egyéni érdekek kerültek, a vezetői egyéni érdekek kerültek előtérbe, a közösség érdekeket szemben. Aztán vissza kell térni a 89-es útra, amikor új szakszervezetek alakítottunk, új meglátásokkal, vissza kell térni ezekhez a szakszervezeti alapérzékekhez, és akkor lehet, hogy jobban tudunk haladni, hiszen ma Magyarországon a munkavállalóknak 20%-a a szakszervezet. Valahol. Ami, ez egy rendszerkritika. Ha ez történt 25 év alatt, akkor azt gondolhatjuk, ami eddig történt, az nem egy jó út volt.
Ennek lehetett egyébként a következménye, hogy a szakszervezetek úgy engedték át ezt a sztrájk törvényt, hogy egyáltalán megtörténhetett ennek bevezetése?
Hát én nem tudom, hogy engedték át a sztrájk törvényt. Nem voltak pontosan emiatt a helyzet miatt, hogy ilyen gyenge állapotba kerültek. Nem is voltak abban a helyzetben, hogy ez ellen bármit tegyenek. Hiszen itt gyakorlatilag a munkatörvénykönyv változtatásának volt egy olyan forgatókönyve is, amit gyakorlatilag ma Magyarországon már nem emelnének szakszervezetek. Ahhoz képest ez a nagyon rossz munkatörvénykönyve már egy picivel tompított ahhoz képest, de egyébként akkor egy hatalmas bátorítást adott a munkaadóknak, hogy azt gondolhassák, hogy ők bármit tehetnek a munkavállalókkal. Én azt gondolom, hogy ezt kell megváltoztatni.
Most ezzel a sztrájk törvénnyel a kezükben mik lehetnek azok az eszközök, amikkel folyamatosan újra és újra a munkatörvénykönyve megjobbítására bírhatják rá a kormányt?
Én azt gondolom, hogy itt a szakszerteknek félre kell tenni minden egymással való küzdelmüket, a munkavállalóknak is. De én azt gondolom, hogy még a magyar társadalomnak és akár még a politikai pártoknak pedig nem, ez nem egy politikai kérdés, hiszen ha belegondol abba, hogy a nyugati társadalmakat a szociális párbeszéd tette olyanná, sikeressé, jól működővé, ahol komoly szociális párbeszédek voltak, szerintünk ez az út nem vezet sehova, mert előbb-utóbb olyan megmozdulások fognak történni, ami nem kontrollálható. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell értetni a törvényhozókkal, a politikával is, hogy ez az út egyébként sehol nem vezet, hiszen a munkavállalók elkezdenek majd jogszerűtlen lépéseket tenni, engedetlenségi mozgalmakat folytatni, megtagadni a munkát, mert egyébként törvényes lehetőségeik nincsenek. Nem hiszem, hogy ez lenne járható út, hanem pontosan az érdekegyeztetésben lehetne megtalálni azt az érdek azonosságot, hogy ki meddig tud elmenni ebben a helyzetben, és ezt látjuk a MÁV-nál is, hogy és ezt figyelmeztetjük egyébként a MÁV-sport vezetőjét is, hogy sokkal egyszerűbb egy társas úton rendezni dolgokat, mint itt az elmúlt hetekben, hónapokban tapasztalta, hogy milyen akciók, milyen megmozdulások, milyen munkavállalói lépések történtek. Ez sokkal több kárt okoz mindenkinek.
Említette azt egyébként, hogy egyéni érdekek valamennyire szétzirálták a szakszervezetisége, na de hát akkor nosza újra lehet éledni. Azonban ez semmiféleképpen nem megy szakszervezeti tagok nélkül. Ön szerint segíthet ez a mostani szakszervezeti siker ahhoz, hogy még több taggal támogassa önöket?
Én azt gondolom, hogy ezzel eddig sem volt problémánk, és azt azért ki kell hangsúlyoznom, hogy a vasútnál működő három legnagyobb szakszervezet körülbelül egy év óta gyakorlatilag közösen lép föl, tehát egyeztetjük a gondolatokat, a lépéseinket, gyakorlati szinten, vagy heti szinten. Mi próbálunk egy mintát, egy megújulást adni ennek a dolognak, és reméljük ez majd kinyílik a konfederációk, az ágazati szakszervezetek és minden más szervezet között. Ez az együttműködés, mert egyébként nincs más lehetőség, csak az ügyet.
Halasi Zoltán elnök, VDSS Szolidaritás, nagyon köszönöm, hogy itt volt, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.